kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hónap és egy új hét kezdetén, október 1-én, hétfőn délután 5 óra 12 perckor is, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valamelyest a hónap kezdetén váltunk, megfordítjuk egy kicsit a lemezt, mert hogy általában ebben a műsorban az egymásnak feszülésről, a politikai konfliktusokról, a gyűlöletbeszédről szoktunk tárgyalni. Ma viszont kulturált beszélgetésről, kommunikációs készségekről, annak hasznosságáról igyekszünk szót ejteni. Jeles vendégünkkel, Hegedűs Csillával, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnökével, akit tisztelettel köszöntök a mai napra kész műsorban. Kezét csókolom.
Szép jó napot kívánok önnek is, és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak is.
Élő műsor lévén természetesen, hogy önöknek is megvan a lehetőségük, hogy bekapcsolódjanak a mai beszélgetésbe, ha igénybe veszik elérhetőségeinket, mégpedig telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-t írnak a 0740 274 165-ös számra, vagy elektronikus lemelet, azaz e-mailt a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro címre. Nos, tisztelt Hegedűs Csilla, megjelent egy átfogó interjú önnel a maszol.ro honlapon, mégpedig Barta Réka beszélget önnel, és hát nagyon érdekes dolgokat véltem felfedezni benne, mégpedig előtérbe helyezi azt, hogy mennyire fontos lenne a centenárium évében, hogyha ezt a jelentős évfordulót, aminek hát a dátumához nagyon közeledünk, már csak 2 hónap van hátra, az egymás mellett élő népek kulturális értékeinek bemutatására használnák az érintettek, vagy a felelősök, és nem azzal lennének elfoglalva, hogy egymást hát esetleg enyhén szólva pocskondiázzák, vagy egymásnak a védkeit tegyék terítékre, és van egy nagyon érdekes megállapítása a címben, hogy ha nem az lenne a fő téma, hogy ki kitől vette el Erdélyt, akkor akár harmóniában is élhetnénk egymás mellett. Nem túl erős ez a kijelentés?
Igen, én is egy kicsit csodálkoztam, amikor Barta Réka ezt a címet adta az interjúnak, viszont felhívja a figyelmet egy nagyon komoly problémára. És az pedig az, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak megvannak a nagyon komoly és nagyon sok esetben megalapozott fájdalmaink ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az erdélyi románok, és azt kell mondanom, hogy még csak nem is csak ők, hanem főleg a bukarestiek, akik egy felmérésünk szerint jóval intoleránsabbak, mint bárki, bármelyik román ember Erdélyben, majdnem bármelyik, ugye Vásárhelyen ilyet azért nem lehet kijelenteni könnyen. Tehát ők pedig, nekik is van sérelmük, amit fel tudnak sorolni, hol jogos, hol nem az. Viszont sajnos azt vesszük észre, főleg román részről, hogy egyáltalán nem számít nekik az ebben az évben, hogy 100 éve van egy olyan újabb népcsoport, amit romániai magyarságnak nevezünk, aki ugye a magyar nemzet szerves része, de a román államhatárokon belül él, és akivel most már abba kellene hagyni a balhézást, és még egyszer Kolozsváron, Vásárhelyen, Nagyváradon, Szatmáron, de a Székelyföldön is egyfolytában érezzük ezt, hogy valami bajuk velünk mindig van, és jó volna elkezdeni együtt építeni valamit. Tehát, hogyha a jövőnket, a közös jövőnket itthon Erdélyben, itthon Romániában. Tehát sajnos még mai napig az az érzésem, hogy túlságosan sokat élünk és lakunk a múltban. És nem minden esetben próbálunk meg túllépni azon, ami történt. igazságtalannak tartjuk. Tényleg így van. Határok vonultak el a fejünk fölött, anélkül, hogy bennünket megkérdeztek volna. De ez ezelőtt 100 évvel történt, és én azt szeretném, ha mi büszkék lennénk, erdély magyarok arra, amit itt az elmúlt 1000 esztendőben létrehoztunk. És arra is büszkék volnánk, amit az elmúlt 100 évben létrehoztunk. És kezdjünk el közösen a többséggel azon dolgozni, hogy legyen jobb a következő 100 esztendő. Én attól félek, hogyha mi bevonulunk egy ilyen sündisznó állásba, és csak a sérelmeinket soroljuk reggeltől estig, és azt mondjuk, hogy mennyire nem jó nekünk itt, akkor a gyermekeink, a fiatal generáció azt fogja mondani, hogy jó, hát akkor most már ebből a szenvedésből elég volt, és menjünk valahova, ahol nem kell szenvedni.
Azon a kemény bírálat, amit megfogalmazott, az nem inkább csak a politika berkeiben tevékenykedők részéről tapasztalható. Mert hogy bizony pozíció és esetleg tőke kovácsolás kapcsán néha napján tényleg hajmeresztő nyilatkozatokkal érnek a politikusok. Viszont ott a másik oldal, a mindennapi életben egymással szemben álló polgárok, talán az ő körükben nincs ennyire érezhető viszály. És érdekes módon az együttélés fonákságain önök még derülni is tudtak, ugyanis szeptember 23-án vasárnap drámapályázat eredményhirdetésére került sor, és amint olvasom a beszámolóból, hát biza olyan dolgokkal szembesültek ez alkalommal, ami hát derültségre adott okot, még annak ellené akkor is, hogyha ugyebár a bőrünkön csattannak ezek a mindennapi életben tapasztalható fonákságok.
Tehát... Én ezért is neveztük el ezt a drámapályázatot 100 év a lépcsőházbannak. És tudom, hogy nagyon sok embert meglepett ez a cím, mert hogy az ember nem, a drámapályázatot nem így szokták meghirdetni. Mi viszont több dolgot akartunk ezzel szugerálni, ha úgy tetszik. Elsősorban egy picit az átmenetiségére arra akartunk rávilágítani, hogy tulajdonképpen ez a kinn is vagyunk, benn is vagyunk érzése van bennünk nagyon sokszor. De nekem, vagy az én agyamban volt ennek egy ilyen, hát egy ilyen titkos üzenete is, hogy azok, akik tömbházban nőttek fel, én is sok-sok éven keresztül laktam tömbházban, pontosan tudják, és interetnikus környezetben nőttek fel, pontosan tudják azt, hogy azt, amit ön is mondott, hogy a köznapi emberek szintjén ez az ellentét, ez egészen másképp, ha egyáltalán érezhető. Azért el kell mondanunk, hogy érezni érezhető, hiszen gondoljon ön arra, vagy gondoljunk mi mindannyian arra, hogy hány román ember szavaz egy magyar polgármester jelöltre például interetnikus környezetben. Tehát azért a nemzetiségi határaink megvannak, de azok nem úgy nyilvánulnak meg, ahogy nagyon sok olyan politikus esetében, aki semmi másról nem tud beszélni, és akkor előirángatja a magyar kártyát. Tehát én is, ahogy mondottam, tömbházban is laktam jó sok éven keresztül, és ott a lépcsőházban ugyanaz szerint, a recept szerint elkészített káposzta főzeléknek, függetlenül attól, hogy magyar vagy román családban főtt ez a káposzta főzelék, ugyanannak érződött az illata, vagy a szaga, vagy kimenj, én imádom a káposzta főzeléket, tehát az illata. Tehát, hogy van ebben egy ilyen, hogy a lépcsőházban, de számos olyan tér van, ahol mi a többség, kisebbség, többség összetalálkozik, ahol elbeszélget, ahol kölcsönkér egy tojást, vagy egy fél kenyeret, vagy egy kis sót. Tehát alapvetően közösen éltük meg, együtt éltük meg ezt a 100 esztendőt jól-rosszul, és de soha nem voltunk abban a helyzetben, vagy nagyon ritkán vagyunk abban a helyzetben, amikor leülünk, és itt már a köznapi ember szintjéről is beszélek, amikor megbeszéljük azt, hogy mi hogy szeretnénk, hogy hogy nézen ki 20 év múlva ez az ország, ez a város, ez a település. Tehát alapvetően a nagyon provokatív címmel és sok esetben provokatív interjúval erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy eljött a közös tervezés ideje. Tehát vannak tények, amiken nem tudunk változtatni, akkor pedig, ahogy az angolok mondják, próbáljuk meg minél jobban a saját javunkra fordítani.
Felvetődött ebben a bizonyos interjúban az a kérdés is, hogy hát ha már ilyen sikeres volt a dáma pályázat, akkor miért nem hirdetik meg a másik fél számára is. Egyéb iránt van az Ezer év Erdélyben, Száz év Romániában projektje a szövetségnek, amely keretében nagyon sok kulturális esemény és kerekasztal beszélgetés is lezajlott már, de úgy érzem, és többször visszaköszön ez a talán elzárkózottság, hogy a másik oldala, a román oldal az nem túl nyitott, elég szűk körben hajlandóak a kezdeményezéseket magyar oldalról befogadni, vagy egyáltalán megtisztelni azokat a rendezvényeket, ahol ilyen nyílt párbeszédre lenne lehetőség, nem?
Így van. Tehát ez onnan is látszik, hogy azokon a rendezvényeken, amelyeket a centenárium alkalmából szerveznek, eszükbe nem jut azon gondolkozni, hogy mi is itt vagyunk, vagy netán be meg kellene bennünket hívni, vagy esetleg olyanra szervezni azokat az eseményeket, hogy bennünket ne bántson. Tehát tisztelet a kivételnek természetesen. Tehát azt kell mondanom, hogy mi ugye a Communitas Alapítvány kiírt egy pályázatot a Romániai Magyarság 100 éve címmel.
Az Ezer év Erdélyben, Száz év Romániában projektnél tartottunk, tehát miként fogadta a másik fél a párbeszédre való kezdeményezést, és kikkel sikerült egyáltalán szóba állni?
Hát akikkel sikerült, azok a nyitottabb gondolkodású erdélyi, és nem csak erdélyi, román emberek, akik főleg a kultúrában illetékesek, ahogy tették. De sajnos azt kell mondanom, hogy egyelőre legalábbis a széles rétegekhez nem jutottunk el, bár ugye van a két nagyon érdekes történelmi témájú kisfilmünk, ami román nyelven is feliratozva van, és abban reménykedünk mai napig, hogy tulajdonképpen ez elindít egy párbeszédet. Nem kell nekünk feltétlenül együtt egyetértenünk, és nem kell ugyanúgy látnunk az eseményeket, ez azt hiszem, hogy jóformán lehetetlen is. De hogy elkezdjünk róla beszélni, és tovább lépjünk, és közösen gondolkodjunk azon, hogy hogyan legyen a következő száz esztendő, abban mindenképpen azt hiszem, hogy még mindig reménykedem.
Hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila kollégám. Engedje meg, tisztelt Egedű Csillai, bekapcsoljuk. Halló, üdvözöljük.
Adás. Jó napot kívánok!
Nagyon röviden kérném, mert Elánti azt, hogy mert rettenetesen eltelt az idő.
Igen, hallottam. Meg szeretném kérdezni, kivel kell felvenni a kapcsolatot azért, hogy a Santa Maria leánynevelde, ami volt, ugye most nagyon szépen restaurálták minden, hogy kerüljön ki egy olyan tábla, amelyik mutassa azoknak, akik jönnek, először a honfitársaiknak, akik jöttek ide, és az idegen turistáknak is, hogy lehessen tudni, hogy ez egy olyan intézet, amelyik 100 éve túlhaladta, és ilyesmi nekik nincsen ottan a szomszédban, és valahogy azt kellene, vagy én nem láttam, hogy van jelzi a tábla, hogy hát igenis ott egy olyan épület van, ami...
Most én nem tudom egészen pontosan, hogy mire utal, itt van Vásárhelyen az épület?
Igen, kérem, a zárda. Szembe a postával.
Köszönjük szépen. Igen, hát nem igen. Tudom, műemlékvédelmi igazgatóság, vagy ügyosztály polgármesteri hivatal mellett van, vagy megyei tanács mellett, vagy hova lehet ilyen formán fordulni?
Hát kérném valahogy akkor ilyesmit is intézni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük
én
szépen.
Azt javasolnám, hogy keresse meg a Marosvásárhelyi helyi tanácsosokat, az RMDS helyi tanácsosait, és ők esetleg tudnak segíteni abban, hogy felvegyék a kapcsolatot a tulajdonossal, és kell kérvényezni persze, de erre van lehetőség. Ha az épület műemléképület, akkor arra minden további nélkül ki kell és ki lehet tenni a táblát, tehát a műemlékes táblát, amit a 422-es törvény előír, és ugye amely most már magyar nyelven is kell szóljon, hála a Kelemen Honor minisztersége alatt kibocsátott rendeletnek. Amennyiben nem műemlék, akkor viszont egy picit nehezebb a helyzet, mert abban a pillanatban már a törvény erről nem rendelkezik, de amennyiben a tulajdonos ezzel egyetért, sőt, ő kezdeményezi, abban a pillanatban semmi akadálya nincs, csak nyilván néhány engedélyt be kell érte szerezni.
Újabb hallgatót köszönhetünk. Haló!
Haló, Kazi Csókolom!
Jó napot!
Üdvözlöm a szerkesztő urat is!
Kihez van szerencsénk?
Csíkszeredából Bandi László.
Hallgatjuk Önt. Kérném röviden, ha lehet.
Igen. Én csak annyit szeretnék, mivel kulturális dolgokról van szó. Úgy hiszem, hogy a mi zászlónk is, a Székely zászló, azok mi kultúránkhoz tartozik. A mi kultúránkhoz tartozik. Akkor itt Szeredából leszedették még a Néptanácsnak az irodájából ezt, a kétnyelvi felírat, a magyar írat nem szabad legyen, stb. Stb. Jó volna, az urak meggondolkozzanak Bukurestbe, mi úgy mondjuk nagy uláfalú, és úgy végezzék a munkáikat, hogy az legyen kulturális, mert mi, nekünk az ősapáinknak a sírjai itt vannak, a temetés egy kulturális hely. Nézzék meg, menjenek haza, és nézzék meg, hogy hol nyugszik a déd nagyapja. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, hogy felhívott.
Köszönjük szépen, és tisztelt Bandi László, el kell mondanom, hogy nem csak Bukarestben harcolnak és járnak el nap, mint nap a kollégáim ebben az ügyben, hanem egészen Strasbourgig elmentek és perelnek, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem csak a Mócok földjének és Moldvának van joga a zászlóját használni, hanem igenis a székely zászlót joga van minden székely embernek, és nem csak használni, kitűzni a polgármester hivatalra, megyeházára, községházára, tehát számos per van folyamatban, sőt, arra is létrehozott az NMDF egy szolidaritási alapot, hogy azokat a polgármestereket, akiket megbüntettek azért, mert a székely zászlót kitették a polgármesteri hivatalra, azoknak próbáljuk meg közösen összegyűjteni ezt a pénzt, amivel megbüntették őket. Teljesen igaza van, teljes mértékben jogtalan az, ami történik, és mi azért harcolunk, hogy ezt megfordítsuk.
Régi kedves ismerőse van a telefonvonalban, tisztelt Hegedűs Csilla Májer úr Négyfaluból. Üdvözlő.
Szeretettel üdvözlöm.
Haló.
Hát kezdi csókolom, tisztelettel rendelő úr, Kéz Csaba úr. Én nagyon röviden akarom. Hát tényleg, sajnos, ilyen időket élünk, de azért, hogy most az öregek napja is van, vajon meg tudjuk mi érni azt, amit megértek elődeink? Azt meg kéne tanuljuk mindnyájan, hogy ha nem ismerjük a történelmünket, nem tiszteljük az elődeinket, nem harcolunk a mai napért, akkor mit várhatunk a jövőtől? Kezi csókolom, tisztelettel.
Gratulálok, Májer úr, mától nagyobb lett a nyugdíja, azt is tudom, amit sérelmezett a délelőtt az adásban. Köszönjük az hozzászólását.
Köszönöm, hogy jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy újra felhívott bennünket, tehát, és Isten éltesse az időseket, nem csak az idősek világnapján, hanem az év minden egyes áldott napján, hiszen nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nekik. És teljesen egyetértek Meyer úrral, tehát kell ismernünk a történelmünket, kell ismernünk az épületeinket, a hagyományainkat, a kulturális örökségünket, és erre építve, mert ezek nagyon egészséges gyökerek, erre építve kell a jövőnket közösen kitalálnunk.
Én nem azt mondtam, hogy nem kell ismernünk és nem kell tisztelnünk, hanem azt mondtam, hogy erre építve talán a következő lépést is, nem talán biztos a következő lépést is meg kell tennünk.
Azt írja Dénes nevű hallgatónk SMS-ben, hogy igen, ez mind szép, de amikor egy betelepített román anyanyelvű népcsoport egy szintiszta magyar közösségben nem ismeri a helyi történelmet, nem is akarja azt megismerni, nem értékeli például egy helyi műemléki épület fontosságát az ottani lakosság számára, egy több száz éves fa jelentőségét, akkor miről beszélünk, kérdi Dénes, aki hozzáteszi még, hogy mindig mi kezdeményezzünk?
Bocsánat, van egy olyan dolog, hogy természetesen fáj nekünk az, amikor látjuk, hogy nem tisztelik azt, ami számunkra fontos. Ha jó akarok lenni, akkor azt mondom, hogy azért, mert nem tudják, hogy számunkra fontos. Ha rossz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy mert nem érdekli őket, hogy számunkra fontos. Mégis a mi jól felfogott érdekünk, én szerintem azt mondja, hogy próbáljunk meg mi is apró gesztusokat tenni. És elmondom például, hogy mi történt Kolozsváron. Egy nagyon érdekes diákprojektet talált ki a Szapientia Tudományi Egyetem és a Kommunikász Alapítvány támogatásával, ahol román gyerekek ismerkedtek meg és mutattak be egy verseny során magyar történelmi személyiségeket, úgy mint Zsida Jenő, úgy mint Bánci Miklós, úgy mint Reményik Sándor, és magyar gyerekek ismerkedtek meg a román személyiségeket ugyanis. És ennek a projektnek a nyertesei, tudom én azt hiszem négy csapat, elmentek egy Gyulafehérvár, Nagyvárad, Debrecen, Budapest kirándulásra közösen. Román gyerekek és magyar gyerekek együtt. Na most, ezek számára, a gyerekek számára a erdély magyar, vagy kolozsvári magyar személyiségek már nem lesznek egy tabula rasa, már nem fognak úgy nézni rájuk, mint az ellenségek. A magyar gyerekek is megismerik azokat a személyiségeket, akik a románok számára fontosak. És én azt hiszem, hogy ilyen lépésekkel, akár a Fogadj Örökbe egy műemléket program keretében is lehetne nekünk nyitni. Nekünk elmondani, hogy ez nekünk fontos. És elmondom, hogy miért. Azért, mert utána aztán végképp nem lehet azt mondani, hogy nem tudták, hogy nekünk fontos.
Egyéb iránt nagyon érdekes kezdeményezéssel álltak elő a nyár folyamán, pontosan a boncidai Bánfi kastélyban, és a lapidáriumra gondolok. Kérném, hogy akkor ön számoljon be arról, hogy ott mi is történt, és milyen csapat mérte fel a kő maradványokat, és milyen következtetésre jutottak?
A Boncidai Bánfi kastélyban a régészeti kutatásoknak köszönhetően és a művészettörténeti kutatásoknak köszönhetően előkerült a romok alól néhány szobor, néhány szép kályhacsempe, de még a Bánfi család éjjeli edénye is. És sok-sok ilyen apró üvegecske, úgy látszik, hogy valaki amatőr gyógyszerész volt a családban. És akkor ezek ott mind gyűltek a kőtárban, és tulajdonképpen már senki nem tudta sem azt, hogy mi van ott, de főleg nem tudta megnézni az odalátogató turista. És akkor úgy döntöttünk, hogy felújítjuk, megújítjuk ezt a kőtárat, 21. századivá tesszük, és elmeséljük ezeknek a tárgyaknak a történetét. És meghirdettünk egy versenyt, és a jelentkezők közül úgy válogattuk ki a csapatot, hogy legyen bennük a magyar szakemberek kívül természetesen román, szász, de zsidó szakember is. És legnagyobb meglepetésünkre ez a csapat nem csak, hogy nagyon jól dolgozott együtt, hanem egymást erősítette az üzenetben, kreativitásban, és az a produktum, ami létrejött, amit meg lehet nézni a Boncidai Bánfi kastély Facebook oldalán, például a fotókat, de mindenkit nagy szeretettel várunk, hogy jöjjön és nézze meg a kőtárat, az új lapidáriumot. Mindenki számára megdöbbentő volt. Azt hittük, hogy nem fogunk tudni egyetérteni abban, hogy miért fontosak ezek a 2-3-400 éves emlékek, ezek a gyönyörű szobrok, ezek a kövek, ezek a kályhacsemplék, és nem így volt. Tehát azt kell mondanom, hogy számunkra ez a tapasztalat azt mutatta, hogy ha emberként szólítod meg, szakemberként szólítod meg, akár a román, akár a, még egyszer a szász vagy zsidó hagyományokkal rendelkező, most már mert nem mondhatjuk, hogy teljesen szász vagy zsidó családból származó kollégákat, abban a pillanatban ki tud alakulni egy olyan párbeszéd, aminek köszönhetően nem egymásnak megyünk, hanem akár egymásnak segítünk és együtt dolgozunk.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 45 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk a műsorban Hegedűs Csilla, az RNDS kultúráért felelős ügyvezető alelnöke. Eddig kulturális párbeszédről, egymás mellett élésről, egymás értékeinek a megbecsüléséről beszélgettünk. Röviden kérném, hogy vázolja tisztelt Hegedűs Csilla mindazt, ami történt július végén, és itt a Hungarikum Bizottság fele intézett kéréssel, pontosabban javaslatra gondolok, amelyet az Erdélyi Magyar Értékrend Bizottság döntött el még július végén. Nem tudom, hogy azóta történt-e előre lépés a Hungarikum Bizottság részéről, és egyáltalán miről is van szó, mert ez is nagyon-nagyon fontos a magyar történelem is. Ugyebár a 2018-as jelentős évfordulót figyelembe véve.
Én gondolom, hogy a vallásszabadság 450. évfordulójáról van szó. Az Unitárius Egyház felterjesztette a vallásszabadságot, mint erdély magyar, és azt kell mondanom, hogy egyetemes értéket az Erdély Magyar Értéktárban, ami természetesen azonnal Erdély Magyar Értékén nyilvánítottuk, és felterjesztettük a Hungarikum Bizottság fele. Sajnos azonban az történt, hogy mivel Magyarországon tudjuk, hogy választások voltak, az új Hungarikum Bizottság még nem állt össze, de én nagyon reménykedem abban, hogy az év végéig összeáll, és akkor tudunk előrelépni ebben az ügyben is, hiszen annál szebb dolog, mint hogy kiemelt nemzeti érték, vagy netántán Hungarikum legyen a vallásszabadságból, annál szebb ajándék tulajdonképpen a 450 éves születésnapon nincs.
És tegyük hozzá, egyéb iránt teljes mértékben erre gondoltam, hogy emellett még Körösi Csoma Sándorral kapcsolatos javaslatuk is van.
Így van, Körösi Csoma Sándor életművét a háromszéki kollégák terjesztették fel. Egészen konkrétan a Székelyföldi Értéktár részéről érkezett a felterjesztés, és hát azt is tovább küldtük, az Erdélyi Magyar Értékén nyilvánítottuk, és tovább küldtük, hogy abból is Hungarikum legyen, hiszen egy olyan tudományos személyiségről van szó, akihez hasonló azért nagyon sok nincs az erdélyi magyar panteonban, hogy úgy fogalmazzak. És megragadnám itt az alkalmat arra, hogy kérjem meg a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, hogy látogassanak el az Erdélyi Értéktár oldalára, hogyha beírják a keresőbe, akkor kiadja a Google vagy bármilyen más keresőprogram, és kérem szépen, hogy terjesztenek fel olyan értékeket, amelyek számukra fontosak. Még akkor is, hogyha egy kis helyi jelentőségű értékről van szó, semmi baj, mert bekerülhet a települési értéktárba, vagy akár a városi, a megyei, vagy pedig a székelyföldi értéktárba, de mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez egy alulról építkező kezdeményezés lenne, és tudnánk azt, hogy például mi fontos, mi számít értéknek a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói számára.
Ez a mi szívügyünk, erdélyi magyarokról. De mondjuk el azt is, tisztelt Hegedűs Csilla, hogy mekkora európai szenzáció történt, ugyanis Sargentini jelentés, ide Sargentini jelentés, oda, de a végső soron az Európai Parlament nagyon jó kezekbe került. És hogy mire felmondom ezt, kérném, hogy ön tájékoztassa a tisztelt hallgatókat, hogy mi ez a nagy örömhír.
Hát 15 vásárhelyi diák és 15 enyedi diák, illetve 15 szamosújvári diák, tehát összesen 45 erdélyi magyar fiatal, hát átvette az Európai Parlamentet egy délutánra. Ugye az Örökségünk Örei program nyertes csapatait Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő minden évben meghívja az Európai Parlamentbe. És én most én is elkísértem a diákokat, és hát most szembesültem azzal, hogy ez egy óriási élmény a számukra. Jöttem hazafelé, és egy taxis azt mondta, hogy hát inkább Disneylandbe kellett volna elvinni őket, mert azt jobban értékelték volna. Hát nem így van. Érdemes megnézni a fotókat, az Örökségünk Örei Facebook oldalon megtekinthetőek, csillogó szemű gyerekek néztek velem szembe az Európai Parlament padjaiból, hiszen ott ültek, és el kell mondanom, hogy azért értelmesebb beszélgetést folytattunk, mint néhány olyan, amit eddig láttunk az Európai Parlamentben, és pontosan arról beszélgettünk, hiszen Winkler Gyulával, Navracsics Tibor oktatási, ifjúságért, kultúrai és sportért felelős biztossal, illetve jó magam, és a 45 fiatal, és a tanáraik, akiknek ezúton is köszönjük a munkáját, hogy miért is fontos nekünk, hogy ott legyünk az Európai Parlamentben, és mi az, amit vissza kell hoznunk. És abban egyeztünk meg, hogy a mi dolgunk az, mert erdélyi magyar embereknek ez a feladata, hogy megmutassuk ott, hogy mi vagyunk, hogy nekünk igényeink vannak, hogy nekünk jogaink vannak, és jogos igényeink vannak, mint például visszacsatolok a székely zászlóra, amit elmondott Bándi László, és igenis képviseljük ott nap mint nap, és annyiszor, ahányszor kell, szólaljunk fel azért, hogyha bennünket jogsértésért, de ugyanakkor az is a feladatunk, hogy hazahozzuk azt a tudást, azt a pénzt, paripát és posztot, és azokat az Európai Uniós alapokat, amelyeknek köszönhetően mi itthon Erdélyt fejleszteni tudjuk. Na most, a gyerekeket gyönyörűen megfogalmazták, és én csak egyet tudok velük érteni.
És hát nem maradnak önök sem teljesen passzívak, sőt, a közélettel és a napi aktualitásokkal szemben, mert hogy nőszervezet lévén, ugyebár amelynek ön az ügyvezető elnöke, egy nagyon fontos képzés sorozatot bonyolítottak le részben, mert tudomásom szerint Zilahom még hátra van, és novemberben kerül arra sor. Nő az esély. Fiatal hölgyeknek szerveztek eddig továbbképzést Kolozsvárott és Marosvásárhelyen talán, de hát a pontos helyszíneket kérném szépen, hogy ön mondja el, és hogy mik a tapasztalatok, mennyire voltak fogékonyak a hölgyek, és mennyire vették komolyan kézbe a dolgok intézését a jövőben?
Mi azt vettük észre, hogy a nőszervezetben nincsen elég fiatal nő. Mi ugye akkor, amikor létrehoztuk a nőszervezetet, immáron már 5 eszendeje, akkor azt mondtuk, hogy mi minden erdélyi magyar nő érdekképviseletét szeretnénk ellátni, és alapvetően támogatni szeretnénk mindenkit, aki közéleti vagy politikai szerepvállalásra vállalkozik, hogy tudjon előrelépni, haladni azon az úton, amin ő. És akkor létrehoztunk egy ilyen képzés programot a Magyar Ifjúsági Értekezettel közösen, és eddig 2 képzést szerveztünk, az egyiket Tordaszent Lászlón Kolozsvár mellett, ahol főleg Közép-Erdélyből vártuk a jelentkező lányokat, nőket, és a hétvégén volt Árkoson, ahol Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyéből vártuk a jelentkező lányokat, és legnagyobb örömünkre mind a 2 helyszínen túljelentkezés volt, és amellett, hogy képzést tartottunk arról, hogy hogyan is kell egy rendezvényt megszervezni, hogyan kell például a Facebookot kezelni, vagy mit is jelent az online jelenlét, vagy pedig arról beszéltünk, hogy a nő szép is és okos is, és akkor hogyan jó neki felöltöznie. Mindezek mellett workshopokra is sor került, ahol projekteket kellett kitalálniuk, amelyek kimondottan a velük egyidős lányoknak, nőknek szólnak. mert mi azt mondtuk a nőszervezetben, hogy nem mi a már, hogy is fogom, az a középkorú generáció találjuk ki azt, hogy milyen projektekre van szüksége a fiatal lányoknak, hanem ők maguk mondják meg, és a legjobb projekteket életbe is fogjuk ültetni. És hát legnagyobb örömünkre számos jó projekt érkezett, úgyhogy neki is fogunk fogni a tél során, és nyilván jövőre ezeknek a projekteknek a támogatásához, illetve a lányok a megvalósításához. De ha valaki megnézi a nőszervezet Facebook oldalán, egy hihetetlenül jó hangulatú rendezvény volt, ez egy kétnapos képzés. Nagyon lelkesek voltak ezek a lányok, és számomra óriási öröm azt látni, hogy nem azt hallgattuk meg, hogy valamit miért nem lehet megcsinálni, hanem kitalálták azt, hogy nekik mi a fontos, melyek a helyi problémák, a helyi igények, és arra kitaláltak még egyszer nagyon jó és megvalósítható projekteket.
Csak így tovább. Gratulálni tudok hozzá, és minél több sikert, mind műemlékvédelem, mind kultúra, mind pedig a nőszervezet területén. Tisztelt Hegedűs Csilla, köszönöm szépen önnek, hogy rendelkezésünkre állt,
és mindezt elmondta. Én köszönöm nagyon szépen.